lehet kezdeni számolgatni azt, hogy hány olyan dolog van a regényben, ami nem került bele a filmbe, de hogyha jól körül gondoljuk, akkor egyik sem olyan, ami nélkül a film ne tudna működni. Igen, bár nyilvánvaló, hogy a hidegháborúnak ez a nagyon törékeny egyensúlya, akár kubai rakétaválságnak a jelensége, egyebek azok, ugye mind-mind benne vannak ebben a, hát ebben a furcsa keretrendszerben, ahogyan ez a birodalom alapvetően működik. Hogyne, van egy ilyen nagyon erőteljes ilyen profétai és valóban vallási fanatizmus kritika persze az egész történetben. Bár ugye, ha végül is ezt a 20. század közepét felől nézzük, akkor végül is már ott már ugye az ideológiáknak is, már a politikai ideológiáknak is megvan ez a vonása.
Hát köszöntünk mindenkit egy beszélgetésben, most visszatérő vendég. Fejes János, ugye már beszélgettünk, hello!
Sziasztok, hello!
És ugye a mostani téma az... Hát egy nagyon érdekes dolog, ugye a Dűne, és gondolom akkor a kettő filmet ebbe is vetjük, mert tulajdonképpen egy könyvet két darabba véve. Dűne 1 és 2.
És minden mögötte van, igaz?
Így van. Úgyhogy hát nem a filmről szeretnénk elsősorban beszélni, mert film esztétikailag azt kell elemezni, ez egy másik szakma. Mi nem feltétlenül ez a része iránt érdeklődünk, idézőjelben. Viszont akkor, ha már ez így felmerült, neked hogy tetszettek a filmek? Mint ugye a könyvsorozat rajongója.
Igen, ugye azt én szeretném elmesélni, hogy én már az utolsó autentikus Frank Herbert által írt könyvnél tartok. Az elmúlt 4 évben igyekeztem elég időt rászánni, hogy le tudjam darálni, ami nem könnyű, nem csak a mennyiség miatt, hanem mert azért eléggé váltakozó itt ott ennek az egésznek a minősége is.
Én az viszont, első kettőt olvastam.
Akkor igazából a legfontosabbakkal akkor te is tisztában vagy, mert utána már csak hát ugye egy kicsit úgy bele... Nem azt mondom, hogy beleőrült a szerző ebbe az egészbe, de időnként nagyon érezni, hogy csak azért írja, mert megteheti, hogy megírt dolgokat, szóval olyan fura. Mindegy, hogyha majd még lesz valamikor idő, akkor majd kitérünk. Hogy a kérdésedre is válaszoljak, én végig azzal a szemmel figyeltem mind a két filmet, hogy ezt a hatalmas cipőt, ezt ki tudja-e tölteni. És én azt gondolom, hogy jobban ki tudta tölteni, mint arra számítani lehetett. Tehát összességében nagyon is jónak tartom mind a két filmet, és én nem nagyon szeretem egyébként sem az ilyen feldolgozásoknál, adaptációknál ezt az ilyen könyvés film dolgot, mert azt hiszem, hogy az két teljesen különböző médiumról beszélünk, és inkább azt érdemes nézni, hogy akkor most filmként mennyire tudja magának megállni a helyét. Vannak apró problémák, szerintem lesz egy pár, amire mi is ki fogunk térni, és nem feltétlenül csak azért, mert a filmben zavaróak voltak esetleg, hanem mert a megértéshez szükség van rájuk, de egyébként szerintem baromi jó filmek voltak.
Igen, ez pont jut eszembe, hogy én az elsőt azt nem moziba láttam, azt az HBO Max-en, a másodikat viszont már moziban néztük párommal, és hogy amikor jöttünk haza, utána mi kocsiba beszélgettünk, hogy milyen volt, hogy tetszett, és nem olvasta a könyveket. Uh-huh. És, na így neki pont olyan az, hogy voltak olyan részek, ami ez, hogy miért történt úgy feltétlen, kicsit vakfolt van benne. Én nekem pont teszem mondani, hogy egyébként ugye a könyvben rengeteg a belső monológ.
Igen.
Paul Atreides magával vívódik, hogy ezt nagyon nehéz átadni, és valamennyire sikerül, de nyilván nem tökéletesen. Viszont ő is azt mondta, hogy neki tökéletesen megállt a helyét, mint film, és majdnem 3 óra a játékidő, de nem azt érzed, hogy aha, oké, most már van, hát 40 perc, úristen, mi történik?
Igen.
Hanem, hogy sodor végig van egy lendülete, és ez mind a kettő része, az első és a másodikra is igaz, hogy azért nincs benne az a fajta fölösleges üres járat.
Igen, megmondom neked őszintén, utoljára előtte az Oppenheimert láttam a nyáron a moziban, és ott én volt egy pillanat, amikor elaludtam egészen konkrétan. Tehát, hogy ugye, mert a hasonló játékidő, de egyszerűen az valahogy nem sikerült.
Az Oppenheimnél én is ez, hogy tök jó ez a jelenet, de amúgy miért?
Igen.
Nekem az atombomba robbanás volt benne a legkedvencem, ez a... Aha, fasza. Még mindig tart?
Igen.
Tök jó. És hogy valahogy a Dűnénél, és annak is vannak vontatottabb és lassabb észre, amikor leül a sztori, amikor elmélkedik, amikor igazából táj van meg, de úgy mégse zavar. Hanem úgy szerves része az egész megvalósításnak, és ilyen szempontból sokkal ügyesebb, mint akár az Oppenheimer, és még sorolhatnánk az egyébként ma idő szerint 3 órára nyújtott
ja.
blockbustereket.
Itt ugye nem volt valahogy az az érzetet, hogy ez a 3 óra ez azért van, mert hogy ez egy divat mostanában, hanem mert tényleg kellett. Sőt,
Sőt, egyébként
valóban is
egy
maga.
filmben nem is tudom, hogy lehetne megfilmesíteni. És akkor itt rá is tértünk arra, amit beszéltünk az előbb, hogy ugye hát ennek voltak már adaptációi. Én bevallom őszintén, egy sörözés alkalmával tudtam meg, hogy volt kettő is.
Igen.
Én a 84-ben az, amit az HBO-ra úgy került föl, hogy még a Dűne nem volt fönn, de a Dűne 84-es fönn volt. És utána kerestem, hogy ez micsoda, és elkezdtem megnézni, és én esküszöm, kikapcsoltam egy fél óra után. Tehát, hogy...
Igen, az egy nagyon fura film,
és
igen.
utána kerestem, utána egyébként a színészek, Sting, Patrick Stewart, ezek azért mindenek a maguk
Még
idejét.
kell, igen, igen.
És a David Lynch, ugye ő rendezte, hogy ő se egy rossz név, de nem ilyen filmekben, és hogy igazából ő önmaga bevallja, hogy neki nem tetszett a saját rendezés, és ott tudta, hogy mit rendez, csak szerződtették. Úgyhogy szerintem az egy borzalmas adaptáció, de akkor te viszont többet tudsz róla mondani, hogyha ha végigbírtad.
Hát, igen, én megmondom őszintén, nekem ez az egész Dűne szerelem, ez úgy kezdődött alapvetően, hogy amikor 2000 őszén kijött a Denis Villeneuve sorozatnak az első trélere, sorozat, szóval a két film az elsőnek az első trélere, akkor engem ez valahogy megcsapolt. Tehát előtte is úgy hallottam róla, mert tudtam, hogy van, nem annyira érdekelt, sőt úgy olyan furának éreztem ezt az egész témát, hogy mi ez, nem szántam rá az időt, de az valahogy úgy megcsapott, és akkor én azt nagyon gyorsan elolvastam az első könyvet, amint csak kezembe tudtam venni, és onnantól kezdve nem engedett el ez az egész téma, és hogy nem mondom, hát még van legalább 1 év, amíg ez a film ki fog jönni, mert ugye akkor kezdték el halaszgatni a Covid miatt ezeket a dolgokat, és hát akkor jó, hát akkor megnézem a David Lynch-nek a filmjét, és amikor először néztem, akkor annyira égett még bennem az, hogy ez a sztori mennyire jó, hogy egyszerűen nem tudtam utálni. Nem tudtam azt érezni, hogy ez a film az rossz. Aztán többedik megnézéssel jutottam el igazából odáig, hogy hát valóban az nem sikerült. Ugye nyilván már az, hogy önmagában az is csak 1-2 óra, ha az összes ilyen extra jelenettel együtt nézzük, akkor is csak 2,5, és az egész sztori benne van. Szóval ez már önmagában egy kudarcra ítélő dolog, ráadásul, ha jól tudom, hogy amikor anno Amerikában ment a mozikba, a 80-as években, akkor konkrétan a mozi termeknél ilyen kis glossáriumokat osztogattak a nézőknek, hogy értsék, hogy legyen mihez kapaszkodni egy kicsikét, mert annyira obszkurusra sikerült az egészet megmagyarázni.
Egyébként ugye a könyvekben is van külön lingó hozzá, hogy szakszavak, amik benne szerepelnek, micsoda, rá lehet
Igen.
keresni a szervezetek, egyébekre, mert hogy adok egy könyvet, és azt mondom, hogy ezt most olvasd el, és tele van olyan szavakkal, amiket nem tudsz semmihez kötni, a világon semmi köze semmihez, és kicsit mint a Gyűrűk Ura.
Tulajdonképpen igen, mondjuk nem vagyok egyébként benne teljesen biztos, hogy, mert akkor neked is az a Gabó kiadó sorozat van meg ezek, ez az új. Nem vagyok benne biztos, hogy az eredetiben ezek benne voltak. Tehát én nekem egy olyan hangulatom van benne, hogy mintha ez már egy ilyen direkt rásegítés lenne egyébként. Mert, hogy
bővített kiadás segíti a megértést.
Igen, hogy talán mintha csak a térkép lenne autentikus ebből a szempontból benne, a többi pedig már ilyen, hát valószínűleg okultak eleget abból, hogy ez ilyen nehéz. De jó, hogyha van ilyen, mert tényleg annyira sok furcsa kifejezéssel van tele, amit belülről kikövetkeztetni sokszor nagyon-nagyon nehéz, ez való igaz. Emiatt sem olyan egyszerű nyilván egyébként sem elolvasni, főleg az első könyvet, ami meg hát hosszra is elég nagyra sikeredett egyébként, ugye.
Igen, és egyébként összességében olvasmányos, csak ezek a szavak tényleg betörik. És gondolkodsz, hogy hol vagy, mit olvasol, lapozgatsz a végére, hogy igen, ez kicsit ilyen
igen.
fura. A David Lynch is, ott szerintem semmit nem sikerült általán, ezért ráadásul amiatt készült el egyáltalán, mert a Star Wars miatt hatalmas volt az sci-fi iránt új az érdeklődés.
Igen.
Mint a Commel sci-fi, ugye ezért a Star Trek-esek veszek agyonvernének, hogy a Star Wars miatt van sci-fi iránt érdeklődés. De...
Igen.
De a Commel sci-fi iránt, és ugye majd ezt is felírtam most így gyorsan eszembe jutott, hogy a Star Wars is inspirálódott a Dűnéből. Nem is keveset.
Nem is keveset, és ugye ráadásul az is ráadásul az első adaptáció kísérlethez kötődik, még a 70-es évek közepéről, hogy ugye a chilei rendező, az Alejandro Jodorowsky-nak volt egy nagy terve, hogy akkor ő ezt az egészet megfilmesíti, mert őt is teljesen beszippantotta, és hát ilyen legendák járnak erről, hogy ő 10 órában gondolkodott ahhoz, hogy ezt a filmet meg lehessen csinálni, 70-es években, tehát hogy nagyon durva.
A 70 perces spagetti veszte meg, és a 90 perces...
Igen, maximum igen, 90-100 perces sci-fi meg space operáknak a világában, igen, igen, igen. És hogy ugye ott nagyon sokáig eljutottak, mert rengeteg rajzos anyag elkészült, ugye ez a storyboard, ami végül is a filmet magát rajzokban tartalmazza, az elkészült, ami utána egy ilyen legendás artifaktá vált igazából, és hát minden igazok, hogy a George Lucasnak is volt bőven a kezében. Úgyhogy pont arról beszélgettünk a múltkor az ismerőseimmel is, hogy arról külön kellene csinálni valamiféle ilyen gyűjtést, vagy adást, vagy valamit, hogy hány ponton kapcsolódik igazából a mai napig a Star Wars a Dűnének a toposzaihoz, meg a motivumaihoz.
Igen, a másik, amelyek beszélni, hogy ha már ugye pulóverem, akkor a Warhammer univerzum, a science fiction Warhammer univerzum is azért inspirálódott. Már csak az Isten császár fogalmát vesszük, ugye?
Igen, ami ugye azt a negyedik könyvben kerül igazából, aztán már majd csak elő a sorozatban, de valóban, igen. Meg a hozzátartozó fanatikus, vallásosan követő testőrök, légiók, egyebek, jaj, hát igen. Ezek hatalom benne vannak ebben, igen.
Úgyhogy, tehát a David Lynch azért félrement, és aztán volt még egy, ami nekem valahogy úgy sose, azt sem tudtam, hogy létezik. Az úgy, az micsoda? Vagy mi volt vele?
Hú, hát az meg aztán végképp a mellémen dolog, de az is csak főleg a pénzügyi része miatt, mert azt a Sci-Fi Channel készítette direkt tévésorozatként, kétszer-három részben, és ez a 6 epizód, ez feldolgozza az első 3 könyvet. Tehát a Dűne, Dűne messiása, meg a Dűne gyermekei, az mind bele van sűrítve, ami tehát hogy ilyen tévéfilm hosszúságú részekről van szó, ilyen 90 percek. Tehát igazából nem kevés.
Nem rossz, csak az anyag tartalmához képest nagyon kevés.
Ahhoz képest, viszont ha jól emlékszem, akkor egyébként magát a cselekményt ezek követik a lehető leghűebben, csak hát ennek meg a megvalósítása nagyon B vagy esetenként C kategóriás, mert egy-két nagyobb név van benne, akire valószínűleg elment a költségvetésnek a jó része, és hát a többi az pedig már utána tényleg nagyon, ez a gagyi 2000-es évek elejé tévés CGI-t látni benne, nem tudom, hogy te valaha nézted-e annó mondjuk a Babylon 5 című sorozatot.
A speciál nem, de volt egy-két ilyen
tévés. De szóval előtted van az a fajta ilyen az Imperium Galaktikának az átvezető animációinál is rosszabb minőségű CGI-jal.
Én egyszer egy akciófilmet néztem, ahol a repülőgépes jelenetek azok konkrétan az Ace Combat nevű repülős játéknak a megóképei voltak.
Azt a betyát!
és nagyon gagyi volt.
Igen. Na most ebből a szempontból csak annyiban tényleg érdemes ezt a sorozatot megvédeni, hogy az viszont nem azért, tehát nem gagyinak készül, nem ennyire olcsó húzásokkal van tele, csak hát nem öregedett jól, ahogy ezt szokták mondani sokszor, tudod.
Igen, ez sokszor előkerül, hogy egy film hogy öregszik, amikor a CGI-t elkezdett benne hirtelen nézni, meg úgy az egészet elkezdett nézni, hogy ezt nem, lehet, hogy nem így kellett volna, ha már most visszatolva a Star Wars 2-3, ahol leugrik néha ászonról a CGI.
Igen, nagyon-nagyon menő volt akkor, ugye mi nagyjából egyidősek vagyunk, úgy...
Föl sem tudtam, mikor nézted.
Le voltunk hűl, vagy mennyire király, igen. Aztán az ember most megnézi, és hát így, azért ez tényleg látszik nagyon, hogy az egész egy ilyen animáció. Nem is feltétlenül konkrétan ilyen klasszikus trükköknek tűnik, hanem egy rajzfilm. Szóval...
Igen, tehát azért az egy ilyen szomorú dolog. Amikor, de hát ez nem segít, de akkor az viszont egy egész hűadaptáció, csak hát...
Igen, csak kell hozzá türelem, hogy megadja magát, bár tényleg, hogyha őszintek akarunk lenni, akkor végül is a regényhez is kell. Tehát az nem egy ilyen klasszikus strandolvasmány.
Hát nem egy ilyen sodró lendületű.
Igen, de hogyha valakinek sikerül egy kicsikét felnyitni, akkor utána viszont be tudja szippantani. Szóval én azt tudom mondani, hogy érdemes megpróbálni, legalább egyszer megnézni ezt. Főleg azért, mert ha minden igaz, akkor már a Dűne gyermekeiben a Paulnak a fiát, a Létót, azt a James McAvoy játsza, tudod, aki az új generációs X-menekben volt, igen, Mr. X. Tehát neki ez az egyik ilyen első fontos szerepe volt, ami elindította a
Ez
karrierjét.
2000-es évek eleje, ugye?
Igen, 2000-2003 között készültek, igen.
Most néztük újra például az Elit alakulatot, abba is játszott a James McAvoy egy epizód szerepéig, vagy a keretéig, aztán meg is hal a karakter.
Fú, nagyon régen néztem az utoljára, ezt rá fogok keresni. Wow!
Amikor ezt láttuk először, akkor rá is kestünk, hogy és tényleg ugyanez
Biztos, hogy
történt
ő
a
az-e,
Robinnel.
ugye?
Hát az, amikor még ugye nem futottál be színészként, és kell a meló, azért, hogy
Igen.
majd aztán válogass.
Aztán majd igaz, igen, szupersztár legyen, valóban, igen.
Jó, hát ugye, és ugye elérkeztünk a Villaféle alapjához, ugye most
Ja.
már officially bejelentés, nem, hogy készül a harmadik film, ami a
Igen.
második könyv
Lesz végig, így
lesz
mondjuk, már
végig
egy
talán.
darabban,
Igen.
igen.
Mert ugye, és valami azt mondott a Villeneuve, hogy ha majd jobbat tud csinálni, mint az előző kettő, akkor megcsinálja. Maga se tette a lécet saját maga előtt, azt gondolom,
Azt tudja.
mert látványvilágra és egyébként sztori vezetésre is jól megcsinálta ezt a kettőt.
Igen. Tehát, hogy el lehet kezdeni számolgatni azt, hogy hány olyan dolog van a regényben, ami nem került bele a filmbe, de hogyha jól körül gondoljuk, akkor egyik sem olyan, ami nélkül a film ne tudna működni.
Igen, ez, amit mondtál, hogy nem szereted összevetni a könyvet filmmel, mert nagyon nehéz, mert egy könyvet annyit írsz, amennyi karakterszámod van.
Igen.
Hirtelen a filmnél viszont el kell dönteni, hogy mi az, ami fontos a cselekmény szempontjából, mi az, ami nem töri meg, mi az, amit beteszel, illetve a másik, ugye az a kreatív megvalósítás. Ahogy néz ki. És ilyen szempontból nekem egyébként kimondottan tetszik a megvalósítása, mert nagyon jól eltelt a szerintem a látványvilágot, meg az érzelemvilágot.
Igen.
Ami itt, azt hiszem ez most már annyira nem spoiler, aki akart, azt megnézte igazából.
Most már kint van streamingen is, vagy ilyen digitális letöltés, hivatalos letöltésben is létezik, úgyhogy már bármit elmondhatunk szerintem.
Igen, hogy nekem például, amikor a Harkonnenek bolygóján van az arénás jelenet, ott nagyon fura volt az a fekete-fehér.
Az infra kamerával van felvéve, elképesztő, igen.
És baromi jól néz ki, csak kicsit fura volt, hogy miért? Miért ez a választás, vagy miért így oldották meg? Viszont borzasztó látványos volt. És egyébként,
Igen.
ha a Harkonnenekre azt akarod mondani, hogy kázi ők az űrnácik, akkor tökéletesen adja a feelinget.
Maximálisan adja ezt az ilyen már az nagyon túliparosított, nagyon steril, nagyon uniformizált valamit, igen. Én egyébként azt hiszem, hogy mintha valahol nyilatkoztak volna róla, hogy ott az volt az ötlet, hogy mivel hogy az univerzum is nagyon sokszínű, vagy nagyon sokféle tud lenni, ezért hogy elképzelhetőek, és ha minden igaz, tényleg tud létezni olyan típusú csillag, aminek a fénye annyira világos, meg fehér, meg nem tudom, ami ilyen módon jelenik aztán meg az adott bolygón, tehát hogy még ebben is rátesz még egy lapáttal arra, hogy akkor ennek legyen még több ilyen tudományos jellege, hiszen én például a magam részéről azt találom a legjobban, nagyon sokszor a science fiction-ökben, amelyeknek sok helyszíne van, hogy mindig úgy teszünk, mintha minden bolygó az végül is részében lenne felnagyítva a földgolyó. Tehát, hogy csak sivatag, csak dzsungel, csak nem tudom, jégmező, mit tudom én, és az, hogy akkor különféle égitestek azt hogyan befolyásolják ott a láthatóságot, arról nagyon ritkán van szó, és akkor itt tessék, van egy ilyen nagyon jó példa, hál' Istennek.
Ez egyébként egy baromi jó gondolat tényleg tőlük, hogy ezt is így megcsinálták, de szerintem amblok a látványvilága nagyon jó, és nagyon
Igen.
elkülönül az Atreides-ek látványvilága, a Fremeneké, a Harkonneneké, és tulajdonképpen a császáré, mert hát velük
Igen.
találkozunk igazából. Vagy ugye a többi nagyházat csak említésre kerül, hogy
Sőt, a hat regény alatt igazából alig van, tényleg egy maroknyi nagy családról van szó, pedig azt tudjuk, hogy nagyjából 10 000 bolygó van ebben a birodalomban, és minden bolygónak van saját ilyen hűbérura. Tehát, hogy legalább annyi családdal kéne számolni, de mivel azok nem fontosak a sztori szempontjából, ezért nincsenek nevesítve.
igen, és tulajdonképpen az első és a második könyv között van egy hatalmas ugrás.
Igen, egy
Az
10 év.
elsőben elindul a háború, a másodikban már vége.
Már vége van, így van. Mármint maga, mondjuk ki úgy, ahogy azt kell nevezni, a dzsihád.
Igen. És egyébként ez tök érdekes, mert ugye ez a 60-as években született talán a könyv, vagy a...
65-ben jön ki,
Igen.
igen, teljes regény.
Hogy a dzsihád, mint fogalom, akkor még mennyire máshogy van jelen.
Igen.
mert azért ma ezt már összekötjük a nemzetközi terrorizmussal, az iszlamizmussal, egyebekkel. Illetve a másik, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy neki az egész történet, hogy a fűszer egyebek kapcsán egyből Amerika olajért folytatott intervenciónak eszébe.
Csodálatos.
Nagyon jó. Csak ugye 65. Ezek még nincsenek. Még Vietnám van. Még ott sem kezdődött el igazából, sőt. Vagy hát, mondjuk Bence mondaná, hogy igazából a csúcsán vagyunk, hogy még mindig a csapat létszámveléseknél tart az Egyesült Államok, nem ott, hogy kijönne. Tehát egészen más korszakban vagyunk, és mégis mennyi áthallás van napjainkra.
Sőt, ha megnézed aztán utána azt, hogy hogyan zajlik a konfliktus a Szovjetunió és Afganisztán között, pont ugyanez az aszimmetrikus háború van, amit a Harkonnenek hívnak a fremenekkel.
Igen, igen, igen. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ez akkor még annyira nincs benne a köztudatba. Mert ugye Vietnám is ez, csak máshogy.
Csak dzsungelben, igen, meg nem a klasszikus milyen vallási fanatikusok között, hanem ideológiai fanatikusok között nyilván, csak na igen.
Igen, itt viszont tényleg a vallási fanatizmus kerül szembe egy abszolút világi hatalom, valamit akar,
igen,
valamiért. Az egy nagyon érdekes párhuzam, csak hát ugye ez megint az, hogy Herbertet meziklette meg a megírásra.
Igen, bár nyilvánvaló, hogy a hidegháborúnak ez a nagyon törékeny egyensúlya, akár kubai rakétaválságnak a jelensége, egyebek, azok ugye mind-mind benne vannak ebben a, hát ebben a furcsa keretrendszerben, ahogyan ez a birodalom alapvetően működik. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból inkább ilyen nagyon jó megérzései voltak, hogy hova eszkalálódhat egy ilyen típusú dolog.
Igen. Viszont ha már említetted a feudalizmust, akkor a politikai rendszerről beszéljünk egy kicsit, mert azt ugye pont beszéltek előtte, a felvétel előtt, hogy ez egy nagyon bonyolult politikai rendszerű dolog. Neked láttam, hogy most hallgató készített róla a prezentációt, előadást is.
Igen, úgy van, hogy nekem itt a Pázmány ugye, politológia szakán tanítok, és nemzetközi politika és művészet az egyik órámnak a címe, és ott különféle műfajok között járkálunk, és akkor van fantazis, meg van történelmi filmes óra, meg ilyenek, és akkor a science fictionösre Star Wars meg a Dűnét szoktam beadni, hogy akkor az arról készítsenek prezentációt, úgyhogy én most itt 3 hétig ebben vagyok benne, mert a különböző csoportok el vannak húzva egy kicsit egymástól, úgyhogy egyfolytában ebben tolzódok. És ott is ez alapvetően az egyik feladatuk, hogy nem a filmek kapcsán, hanem általában, főleg tényleg a regényre is támaszkodva próbálják meg ezt felfejteni. És szerintem egyébként ebből a szempontból mondjuk a Denis Villeneuve-nek is, meg hát végül is a David Lynch-nek is a filmje ebben a leggyengébb, hogy ezt jól el tudja mondani nekünk, hogy miért is annyira kulcsfontosságú ennek a bolygónak az uralása és a fűszernek a termelése. Mindenki elmondja röviden, de
meg
hogy
egyébként megadják a könnyű választ, pénz és a galaxisi utazás, és ennyi. Mert ez egy nagyon
igen,
egyszerű válasz.
Igen, és végül is ugye ebből a szempontból nagyon szépen megvan neki nyilván ez az ilyen kapitalista logikája a dolognak, hogy végül is mindenkinek erre van szüksége, csak azért nyilván vannak más olyan részproblémák, amelyeket mi mondjuk itt a földgolyón, ahol most már az egész bolygót be tudjuk utazni, nem tudunk vele feltétlenül azonosulni, majd meg lehet, hogy erre ki tudunk-e térni. Nézzük valószínűleg talán akkor meg azt, hogy kik azok az aktorok, akikkel összeáll ez a sztori. Ugye az egésznek a csúcsán van a császárunk. A padisak császár, aki ugye perzsa terminussal van ő megnevezve, ugye minden uralkodók uralkodója tulajdonképpen.
A király a császárok, a császára, tehát ez a...
Pontosan. Hát aki a mindennek az ura. Ugye ez is egy ilyen ritka science fiction alaphelyzet, hogy nem az van, hogy van egy csomó birodalom, akik aztán vetélkednek egymással, hanem hogy egy egység van. Mindenki egy helyen van, egy uralom alatt, és akkor aztán abban történik valami. Ugye a Star Wars ebben is szépen tud rezonálni, hogy ugyanezzel az alaphelyzettel
találkozik. Van a birodalom, és az a szemben meghatározza magát egy kvázi lázadó csoport, de hogy...
De az is belül van, nem pedig kívülről jön. Igen, 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 igen. Még ugye mindenhol máson, meg hát a különféle frakciók, azok mindenféle önálló államok, fajok, mit tudom
én szóval. Ha már párhuzam a Warhammerrel, ugye ott is alapvetően külső ellenségek vannak, plusz ugye igen, a káosz, mint belső ellenség, de hát az... Az egy másik szintje az ellenségnek, mert az már a vallás.
De mégsem az orkok, meg mégsem akárki mások, akik kívülről jönnének, igen, szóval, igen. És akkor ugye van nekünk egy hatalmas nemesi rétegünk, akik ugye ez a nagyjából 10 000 nagy család, ők tömörülnek egy, hát végül is aféle rendi országgyűlésbe, ez a Landsrat.
Nekem ami eszembe jut róla, az ugye a névvel is a párhuzam, a Német-Római Birodalom. Ez a, hogy ilyen, az a magyar neve, ugye, mert a Holy Roman Empire, az angol,
igen.
És valamiért mindig Szent-Római Birodalmat akarok mondani.
Igen, ugye azt mondom, hogy már a 17. századtól kezdve úgy is hivatkoznak rá, hogy a német nép Szent Római Birodalma. Ez a hivatalos neve aztán az államnak, igen. Igen,
egy
tehát, hogy...
arra elég, és a névhasznál is onnan jön, ugye, hogy...
Sőt, igen, ugye ez a nagyon germános hangzású kifejezés, igen. Tehát, hogy van ugye egyrészt ez a két fontos ágensünk, akik hát végül is a hagyományos világi hatalom, törvényhozói meg végrehajtói is kvázi egyszerre. Aztán van nekünk az űrliga, akik hát végül is keverik a kártyákat az utazással kapcsolatban. Ugye nekik van leginkább szükségük a fűszerre, amelynek a segítségével a navigátorok képesek az űrhajókat a megfelelő útvonalra vezérelni. Amihez végül is el kellene, hogy beszéljünk egy kicsit erről az egész háttérről, hogy itt miért nem számítógépek működtetik a világot. Ha ugye azt mondtad, hogy te is olvastad mind a két könyvet, akkor ez neked is teljesen világos. Ezt összefoglalod egy kicsit, hogy itt mi a sztori a háttérben?
Ezt most első könyvén rád bízom.
Kösz szépen!
Nem egyszerű.
Okay. Ugye,
van valami ez az AI-ja kapcsolatban kvázi, hogy a gépek azok rosszak, és hogy azokat...
Nem szabad őket csinálni, ilyen mesterséges intelligenciát. Az egésznek egy ilyen végtelenül tipikus háttere van. Eltelik az emberiség fejlődésében egy 10 000 év, amiben benne van a mi idővonalunk is, tehát hogy mostantól, Krisztus után 10 000 környékéig úgy utazik az emberiség az űrben, hogy van mesterséges intelligencia, és akkor az segít a hiperülugrásokat, egyebeket megcsinálni, de ez aztán öntudatra kell, és elkezdi az emberiséget kiirtani, akkor az emberiség összefog ellene, és egy Butler nevű hölgy vezet egy nagy háborút, ez a butleri dzsihád, megint csak ugye a dzsihád szó, hogy itt is visszatér, és legyőzik egy jó 200 éves periódus alatt a mesterséges intelligenciát, ami közben kolonizálják az Arrakiszt, és derül ki, hogy ott van ez a fűszer, amit lehet használni, hát tulajdonképpen ahhoz, hogy lehessen pótolni a számítógépeket, és a birodalomnak az egyik legfontosabb törvénye lesz innentől kezdve, hogy az emberi agyat imitáló gépeket nem szabad készíteni. Cserébe a fűszeren keresztül lehetséges a... Na most ez is egy fura dolog, mert a regények során a Herbert sosem mondja meg pontosan, hogy működik ez az egész űrutazás dolog.
Hát így a Polnak is vannak látomásai a fűszertől, és ilyen, ugye a navigátorok is kvázi látomásaik vannak a fűszertől, de igen. Hogy ez nem egyértelmű, hogy ez...
Két lehetőségünk van, és a filmekben mindig a másodikat választják, mert az az izgalmasabbik. Az egyik lehetőség az, hogy azzal, hogy a fűszer fogyasztása az a jövőbelátás képességét biztosítja, így kvázi ki tudják számolni előre, hogy merre kell menni az űrhajóval, akár fénysebességgel is, tehát hogy a hajtóművek megvannak, csak probléma elindulni vele egyenesen, mert az ember neki vagy azonnal egy bolygónak. Ez volna a kevésbé izgalmas. A másik pedig ugye az, hogy képesek a navigátorok az elméjükkel meghajlítani a teret, és féregigokat csinálni. Na most ez a David Lynchnek a filmjében ugye van az nagyon zavarba ejtő jelenet, amikor a navigátornak a száján, meg a fenekén keresztül nyílik ki kvázi egy ilyen féregjárat, és akkor ott megy át az űrhajó. A Villeneuve-nek az első filmjében meg azt láttuk, hogy vannak ezek a hatalmas cső alakú űrhajók, míg az egyik vége az egyik bolygóra nyílik, a másik vége meg már a másikra. És hatalmas távolság lehet köztük, tehát hogy maradjunk annyiban, hogy fűszer nélkül ez nem megy, és akkor nem mondunk nagyot.
Igen, és ugye mondott eszembe, hogy ez a Butleri dzsihádhoz kapcsolódik. Egyrészt az, hogy vannak ezek a mentátok.
A mentátok.
A számítógépek, akik ugye a filmben talán nincsenek nevesítve, de hogy a Tufir, ugye úgy hívják a Atreides mentátját, hogy ugye ő is gyakorlatilag egy emberi számítógép a létó mellett. Illetve a másik, hogy az atombombáknak a tilalma, vagy a nukleáris háború tilalma, hogy
Ami
bár
viszont
minden...
szerintem egy nagy hibája a Villeneuve-nek, hogy azt nem mondja el jól, sajnos.
Igen, hogy bár minden ház rendelkezik atomfegyverrel, viszont a nukleáris háború az a vörös vonal, amit nem léphet át senki, hogy atomfegyvert nem vethet be senki. Ez egyébként abszolút hidegháborús rezonancia, hogy mitől félünk legjobban atomháborútól.
Sőt, nem csak, hogy hidegháborús, hogyha belegondolsz, végül is most az ukrajnai konfliktusban is ez van, hogy kvázi azért harcolnak, hát szinte kézitusában az ukránok meg az oroszok, mert nem lehet bevetni ilyen fegyvereket, mert akkor, ahogyan a Dűnében is, utána az a feladat mindenkinek, hogy ezt úgy megtorolják, hogy akkor azt a házat azt el kell pusztítani a föld színéről teljesen, a bolygót el kell pusztítani az összes náluk lévő atomfegyverrel, és hát ahogy ugye most a másik nagyon divatos műsor, a Fallout is, ahogyan erről beszél, hogy ez, hogyha megtörténik, akkor tényleg mindennek vége, mert az egy láncreakció. Terminátor 3, mit tudom én, minden ugye
ez
valahogy
hitelesség lehetne sorolni, mert rengeteg
igen.
Popkulturális elem be ott van az
igen. És ugye Paul ezt azzal tudja kijátszani végül is az első regényben, hogy nem emberi célpont ellen veti be az atomfegyvert, hanem csak a hegyoldalt bontja ki vele, hogy a hatalébe tudjanak ugye nyomulni a pajzsfalon belőle. Úgyhogy, ja, igazából, hogyha az ember most az elmúlt 60 év science fiction hagyományával a háta mögött nézi, akkor az olyan fura, hogy még mindig az atomfegyverekről kell beszélni, de hát egy olyan jellegű hatalom vagy erő, ami világos, hogy mi most is igazából meghatározza azt, hogy...
Hát, ha most úgy tesszük, akkor a Star Wars-ban is azért van a halálcsillag, hogy ne kelljen atomfegyvernek hívni, amit bevetnek, hanem valami szuper
igen.
lézert építünk, de technikailag szerepe ugyanaz, hogy el tud pusztítani egy
igen.
egész bolygót.
Igen.
Itt ugye ugyanaz történik, hogy azért van az atomfegyver, mert képes elpusztítani egy egész bolygót, ha arról van szó. Ezért pont tilos bevetni, és pont nem csinálunk ilyet.
De azért mindenkinek van a biztonság kedvéért. Igen.
Ez meg ugye a kölcsönös elrettentés, hogyha neked is van, nekem is van, akkor nem fogom bevetni ellened, mert mi van, ha? Ha akkor te vagy valaki más be tudja ellen. Tehát ez egy tulajdonképpen működő emberi logika.
Sőt, végül is én nagyon jól lefesti ezt a mexikói felállást, ahogyan összeáll a birodalomnak a működtetése is. És akkor térjünk vissza az űrligához, ugye ott onnan kanyarodtunk most el egy kicsit, hogy náluk van annak a monopóliuma, hogy a csillagközi utazást azt végre tudják hajtani. És akkor van nekünk még egy furcsa, hát ilyen részvénytársaságunk, amiről nem esik szó a filmben, ez amit magyarul kereskedőházak általános fejlesztő társasága néven ismerünk, ez a KAFT, ami hát kvázi egy kelet-indiai társaság, brit kelet-indiai társaság, szerű valami, amiben benne van mindenki, és ez az, ami tehát a császár, nagyházak, kisházak, mindenki benne van valamilyen részvénymennyiséggel, és ez pedig effektíve magát a bolygóközi kereskedelmet hivatott szabályozni, és ennek a négynek végül is a közös munkája, tehát császár, nagyházak, űrliga, meg a KAFT, mindenkinek az az érdeke, hogy ez a pura egyensúly ez megmaradjon. Mert ha valahol elbillen, akkor abból nagyon nagy baj van. Ugye ezért van az is, hogy az Arrakis az sohasem birtokolja igazából senki, hanem ki van utalva hosszabb, rövidebb
igen,
időre.
Mind valaki megkapja, hogy ő használja gyakorlatilag, vagy az ő feladata biztosítani a fűszernek az áramlását.
Amely nem állhat le sohasem, így van, hiszen akkor is, hogy itt jönnek be ezek a nagyon furcsa, hatalmas dimenziók, amikkel nem biztos, hogy könnyen meg tudunk érteni, hogy ha nincsen a fűszer, akkor ugye ezek a bolygók teljesen elszigetelődnek. És akkor vége. Márpedig mindegyik valamilyen módon valamilyen terméknek az előállítására van szakosodva, tehát nem önellátó egyik sem.
És egymásra vannak utalva, mert ugye, hogy
ha,
tehát tulajdonképpen a gazdasági unióról beszélünk, amit a gazdasági politika része tart be, mert ugye hiába van a csillagközi utazás hatalma az űrligánál, ha nincs fűszer, amit a nagyházak termelnek ki, akinek a császár biztosítja tulajdonképpen ehhez a kvázi az erőt, hogy ezt megtehessék, és a hatalmat, kvázi a legitimációs hűbérjogot, akkor viszont nincsen galaxis közi kereskedelem, vagy galaktikus kereskedelem, ami az űrligának kell biztosítani egy pénzt, és közben egy ilyen mindenkinek
érdekel. Mindenkinek egyetlen, igen, és ettől van egyensúlyban. Igen.
És ebben szerintem egy nagyon érdekes dolog viszont a Bene Gesserit. Ami nem a hatalmi ágak része, bár egyébként tulajdonképpen ha úgy vesszük, akkor ők a vallás, vagy a papi rend.
De ugye nem olyan nyilvánosan, ahogyan mi ezt megszoktuk, tehát hogy
igen.
Van egy ilyen kettős könyvelés benne. Igen, pont a minap jött velem szembe a Facebookon egy olyan gondolat, hogy megy most a Disney Plus-on az új Shogun sorozat, és volt egy screenshot ott a jezsuita papokról, szerzetesekről, azzal a szöveggel, hogy ha valami nagyon hasonló mahinációt akarunk keresni az európai és a világtörténelemben, mint a Bene Gesserit, akkor valahogy egy kicsikét a jezsuitákra kellene utalnunk, mert megint csak ugye ez a nagyon diplomaták is, de valóban ugye vallási vezetők is, de mellette gazdasági emberek is, stb. Ez úgy elég jól összpontosul náluk.
És hosszú távú terveik vannak, mert nem a következő 3 évre gondolkodnak előre, hanem ugye a filmben ki is mondja a... Jaj, hogy hívják, aki vezeti őket?
A Gaius Helen Mohiam, a főtisztelő anya, igen.
Igen, hogy ki is mondja, hogy ugye ők évezredekben gondolkodnak, meg évszázadokban. Nem abban, hogy most holnap neked jó legyen.
Igen.
És ez nem így működik náluk, és ilyen szempontból viszont egy, és ez azért a kredit tényleg mennyasszonyomat illeti, aki kimondta, hogy egyébként ilyen szempontból, ez egy tök feminista film és sztori. Hogy a nőknek micsoda hatalma van, és hogy itt tulajdonképpen bár alapvetően patriarchálisnak tűnik a társadalom, mert ugye a Harkonneneket vezeti, férfi vezeti, a császár egy férfi, az Atreideszek vezetője is férfi, nyilván minden nagy helyén férfi áll. De az igazi nagy játékosok a tisztelendő anyák. És tulajdonképpen érezzük Lady Jessica-t is, vagy akár Csánit, hogy ők a nagy játékosok ebbe a sztoriba, és igazából nem a férfiak, akik így... Oké, ott vannak ők, hozzák a döntéseket, de alapvetően van mögöttük ez a minden férfi, sikeres férfiat áll egy erős nő, hogy itt abszolút működik a sztori.
Sőt, itt tulajdonképpen nem csak, hogy mögötte áll, nem csak támogatja, hanem hogy miatta képes sikeres lenni csak és kizárólag. Igen. Szintén visszautalnék azért a regényre, biztos emlékszel arra, hogy van arról benne szó, hogy a császárnak csak lányai vannak, mert már a feleségében egy Gesserit nővér volt.
Igen, és ez nem szeretne csak lányokat.
Igen, és hogy ez egy probléma, és hogy tulajdonképpen ugye Paul azért tud be is nyomulni ebbe a már előrevetített dinasztikus válságba, azzal, hogy az Irulának a kezét szeretné, mert ez a probléma, ez egyébként is elérkezett volna nagyon hamar a császárnak az életében. Nyilván nem nélkül a sivatagi háború nélkül is, de mégis ugye valóban ez, hogy azzal, hogy ezek a szerzetes nők hát tökéletesen uralják a saját testüket, és ezen keresztül képesek uralni végül is az impériumnak a lelkiismeretét is, meg a hátterét. Ezzel valóban ők akik igazából tényleg keverik a kártyákat, hogy így fogalmazunk, és nyilván nem önös érdekből, tehát ez a legfontosabb, hogy nem az adott vezető tisztelendő anyának az érdekei mentén, hanem úgymond az egész emberiség érdekében.
Igen. És itt pont ugye az érdekes, hogy tulajdonképpen Paul egész karrierje azért van, mert Lady Jessica megtöri ezt a kört, amit nem Igen. szabadna. És Igen. hogy közben itt van, hogy de egy galaktikus dinasztikus válságot idéznek elő. Azzal a kvázi... És itt meg mondjuk nekem az eugenika ugrott be, hogy akkor egy fajnemesítési programot folytatnak, hogy eldöntik, hogy melyik férfinak melyik nővel kell utódot nevezni, akinek nőnek kell lenni, és akinek majd egy másik férfi ágat kell behozni ebbe a tökéletesített fajnemesítési projektbe.
Így van. Sőt, tovább megyek, ugye, és ezt nem fogom tudni most annak megmondani, hogy az első vagy a második regényben van erről szó, ne adj Isten esetleg a harmadikban, hogy mintha az lett volna egyébként a Bene Gesseritnek az eredeti terve, hogy a Leto Atreides és Jessica közös lánya lenne fejtre út a Harkonnennek a felesége, vagy az ágyasa, és esetleg a kettőjük Nászából jöhetne létre azt annak vizachadárak, amit ugye végül is Paul előre sietett azzal, hogy ő születik fiúnak. Tehát ugye ennyire erősen össze van végül is kötve ez az egyébként egymással nagyon régóta, tulajdonképpen egyébként 10 000 éve versengő két ház, mert amikor legyőzik az AI-t az utolsó ütközetben, a Corrino nevű bolygó melletti csatában, amiről veszi ugye a Corrino dinasztia a nevét, akkor ott az Atreideseknek az egyik vezetője az legyávázza valamelyik Harkonnen tábornokot, mert nem úgy mozdult a csatában, ahogy kellett volna, és itt indul el a két ház között az a vetélkedés, ami 10 000 évvel később végül is ebben a konspirációban kulminálódik.
És ilyen milyen érdekes, hogy ez meg egy abszolút feudális dolog, hogy megsértetted a becsületemet, az én házam becsületét,
Igen.
akkor igen, egyszer, már senki sem emlékszik, hogy mi történt, már fel lehetne fejteni, de még megvan, mert le vannak írva akkor a házi krónikába, hogy ezek a két háznak gyűlölni kell egymást.
Ezek hagyományos ellenségei egymásnak. Így van, így van, így van, így van. És ráadásul ezt az impériumnak a törvénykezési engedi is.
Igen.
Hát ez a Kanli-nak nevezett dolog, ez egy ilyen törvénybe iktatott, hát végül is állandó háborúskodás a nagyházak között, nyilvánvalóan kizárva az ilyen klasszikus hadviselést, hogy akkor oda vonulunk a másik bolygójára, stb. Ennek egy, ugye az a része, ami nagyon kicsiben jön ki a Denis Villeneuve-nek a filmjében, hogy orgyilkosokat küldözgetnek Igen. egymásra. Ami oda visszamegy egyébként. Tehát nézzük, hogy a Harkonnennek milyen gonoszak, hogy ott be van ásva a csávó a falba, hogy akkor majd egyszer tudjon lőni. De hát ez ugyanígy az oda visszamegy nagyon régóta a két család között. Nem nyílt, hanem végül is ilyen áttételes háború, de folyamatos.
Igen, és nyilván ugye a filmben annak kell jönni, hogy ugye a Little Atreides a szent, és az egész ház a, és valamennyire a könyvben is kijön, hogy azért a Little lenne az a fajta egyenes jó ember,
Igen.
de azért közben az ő tanácsadói, most akár a Duncan Idaho-t lehetne mondani, vagy a Gurney Halleck-et, náluk kijön ez a fajta régi rutin, hogy azért ő mégiscsak abba szocializálódtak, hogy itt hogy működik a vérbosszú intézménye,
Igen.
ez a fajta belső háború intézménye, és azért győzködik őt is, hogy hát hercege azért itt ennek vannak szabályai. Mi is vissza tudunk ütni, ha akarunk.
És kéne is egyébként, igen. Csak aztán az utolsó ütés túl gyorsan érkezik ahhoz, hogy fel lehessen rá készülni, igen.
Igen, ez ilyen szemben egy nagyon érdekes rendszer, és valahol egyébként szerintem az is érdekes, hogy kódolva van bele azt, hogy valamikor megbukjon. Viszont közben, ha most előrugrunk egy picit, nem bukik meg, mert hogy tulajdonképpen Paul kénytelen feltartani valamilyen módon ugyanezt a szabályozott rendszert, mert egyszerűen nem teheti meg, hogy lecseréli.
Igen, csak ugye nála már tulajdonképpen annyiban, mint hogyha átrendeződne, hogy azzal, hogy az arra kiszteszi meg a fő városnak, vagy fő bolygónak, és végül is ezt az egyébként nem monopolizált fűszertermelést, ezt végül is tényleg monopolizálja magának, plusz kiírti nyilván a galaxis lakosságának egy tetemes százalékát, utána mintha egy ilyen, hát nem is tudom, bűnbánat lenne benne, hogy akkor akik viszont élnek, azoknak viszont muszáj élnie, ergo, ahogy mondtad, vissza kell térni az előző egyensúlyhoz, csak ugye ez már nem a négy erőnek a közös munkájában, hanem az ő egyedüli akarata kvázi, hogy ez így működjön tovább.
Kvázi megvurul a hatalmi ágaknak ugye a...
Igen.
Azok kvázi finom mechanikai, mert most jó, ezek nem az a klasszikus hármas elosztás, de ugye egyébként, hogy van egy négyes hatalmi ági felosztás gyakorlatilag, ami fenntartja a rendet. És ezt hirtelen azt mondjuk rá, hogy holnaptól nincs.
Sőt, holnaptól igazából végig söpör egy borzasztó háborúskodás az egész világon, annak ellenére, hogy ennek nem kéne tudnia megtörténni.
Igen.
Hiszen ugye az is akadályozza végül is a nyílt hadviselést, hogyha az űrliga úgy dönt, hogy ebben nem hajlandó részt venni, akkor nem képes átmenni egyik hadsereg a másikkal megütközni, mert nincs eszköz rá.
És ehhez képest mégis ők lesznek majd, akik ugye ezt...
Igen.
De valahogy egyébként ez egy nagyon furcsa dolog. Viszont ezt, ha már most jelenlegettük Paul karakterét, alapvetően Paul is egy nagyon érdekes figura, hogy bár őt azért nincs úgy teljesen, de Lady Jessica Field meddig azt mondja, hogy őt szánja a messiásnak.
Igen.
Ha tetszik, hanem a tisztelendő anyáknak, ő ezt eldöntötte magába. Kvázi szembe megy rögtön Bene Gesserit, de tulajdonképpen ugye innen jön az a konfliktus is, hogy hát akkor az Atreidesnek háznak buszolnia kell úgy, ahogy van. Mert hogy ezt nem engedhetjük meg, ugye ez a filmben így ki is van mondva. A könyvben is van rá utalás, hogy
igen, annyiban finom hangolnám ezt a gondolatot, hogy ez már végül is a következménye annak, hogy ők az Arrakiszon menekülésre kényszerülnek. Mert, és hogyha már a Bene Gesseritről beszélünk, akkor gyorsan beszéljük még ezt az egész misszionária protektíva dolgot, ami az egyik legizgalmasabb ilyen, hát, ideológiai ötlet végül is a történetben, és nagyon sok tök jó mém járkál ezzel kapcsolatban most az interneten. Az egyik kedvencem az úgy szólt, hogy van ugye ez a hagyományos fehér részben egy ilyen kérdés, hogy mondj egy olyan viccet, ami túl messzire megy. És akkor alatta a Lady Jessica, hogy a misszionára protektíva az tipikusan egy ilyen, hogy, hogy nem erre lett igazából kitalálva, mint ami aztán lesz belőle az Arrakiszon, hiszen ugye ez végül is olyan típusú babonás manipuláció, ami nem ilyen nagy dolgoknak a befogadására, hanem csak egy-egy veszélyben lévő tisztelendő anyának az elbújtatására kitalált ilyen védőháló. Csak aztán, mivel hogy az arrakiszi szövetbe úgy van benne, hogy majd jönni fog az anya a fiával, akik a kívülről, akik aztán lesznek majd a megmentők, hát így utána valóban Lady Jessica nagyon gyorsan elkezdi tolni, hogy akkor fiam, akkor ez így van, akkor hajrá! Képes vagy rá.
Igen, újra elér, ugye Paul kételkedik magába. És nem akarja ezt a szepet. Miközben Lady Jessica viszont félig meddig a saját túlélésük érdekében is.
Persze.
De azt mondja, hogy már pedig ezt most mind a kettőnek fel kell vállalni. És mind a kettőnek bele kell. És hiszem, hogy érdekes a filmből ugye kimaradt, hogy ugye megszületik Lady Jessica lánya.
Igen. Igen.
Hogy ugye, aki viszont ugye fura, mert hogy tulajdonképpen az életvizem miatt rendelkezik az anyja tudatával, és a előző tisztelendő anyák tudatával.
Pontosan mindezt magzatkorától, ami valami elképzelhetetlen ötlet egyébként megint csak.
És egyébként nagyon érdekes volt a filmes megvalósítás is, amikor a magzattal beszélget Lady Jessica, de ilyen szempontból kicsit kár, hogy a filmben még nem születik meg.
Valóban viszont itt visszatérnék arra, amit egy picit korábban mondtál, hogy a Villeneuve-nek mennyire kellett azon is gondolkodni, hogy mit lehet technikailag jól megvalósítani, és szerintem ez az egész szál, hogy Alia megszületik, meg hogy Tanya-nak meg Paul-nak van egy kisgyereke, aki aztán meghal, meg hogy nem 2 hónap, vagy nem 2 évig, hanem csak fél évig vannak a sivatagban. Ezt mindent azért kellett csinálni, mert szerintem úgy gondolta a Villeneuve, hogy valami nyomorú CGI-t csinálni egy olyan kisgyerekről, aki mellette egyszerre felnőtt, hogy az nagyon-nagyon szörnyű lenne, és hogy ezért inkább ezt elhalasztották. A Lynchnek a filmjében van, ott egy olyan 4-5 éves kislány játsza ezt a szerepet, és valóban meglehetősen ijesztő, de mellette azért minimálisan cringe jellege is van a dolognak, ahogy ez így nem. Tehát ez olvasva, meg elképzelve sokkal jobban tud működni, mint a homozi vásznodnak.
Pont teszem, hogy ezt eljátszatni valakivel...
Igen.
Ezt kvázi, hogy lehet, mert te azért, amikor olvasod ezt, azért érted, mert kvázi neked is van már egy ilyen tapasztalat, amivel össze tudod rakni. Ezt eljátszani és hitelesen átadni a mozivász úgy, hogy ne legyen cringe.
Igen.
És ne is legyen az egész szánalmasan rossz. Az tényleg nagyon nehéz. Úgyhogy ez a megoldás, amit választottak egyébként, nem nagyon ügyes volt. Viszont ilyen szempontból tényleg nagyon érdekes dolog, hogy mitben nem vállal Lady Jessica kvázi az életéért, és igen, azért, hogy Paul életét, és aztán kvázi ezt a bosszút be tudja teljesíteni. Hogy az valami zseniális, a másik, ami, ha már ugye a vallás, a könyvben nem emlékszem, mennyire van benne, de a filmben ugye benne van ez a kvázi a két tábor a fremenek között, akik várják a megváltót, és akik nem.
Igen.
És a kvázi Channing-nak a Paul az csak egy ember. Uh-huh. Aki idejött közénk, olyan akar lenni, mint mi, de hát marhára nem megy neki. Miközben ugye a Stilgar, meg
teljesen.
Az szerintem már komikumba hajlott.
Van egy ilyen enyhe Brian élete hangulata az egésznek, ugye itt ott? Igen.
Én pont odasítottam közben Fanninak a moziba, hogy basszus, ilyen lehetett Jézus apostolának lenni.
Igen, egyébként valószínű.
Isten csinált valami tök hétköznapit. Ő a mesiás. Egyértelmű, ő a mesiás. És ez megy egész végig, hogy nem tudom, Paul felkel reggel, ő a mesiás. Vizet húz, ő se, és ez a könyve is így van. Amikor ugye a Jarvis-t megöli.
Uh-huh.
És ugye a könyvben, ugye a temetés ott van rögtön, és hogy tulajdonképpen Paul megsiratja. Mert az ő kultúrájában a Kaladan tele van vízzel, hát.
Ott nem prós, ott ez az együttérzés jele, így van.
Nem, igen. Azt mondják, hogy pazarolja a vizet, hanem ő a messiás, vizet ad a halottnak.
Na, így van.
Hogy, és ott is igazából kint, csak a film ez kicsit már néha szerintem parodisztikusan sikerül ábrázolni.
Nyilván ebből is látszik az, hogy ez egy nagyon nagy közönségnek készült film. Tehát, hogy nagyon sok olyan jelet kell benne elszórni, ami viszont rettentesen egyértelmű.
Igen, viszont itt nekem egyébként kimondott a viccek voltak ezek a jelentek, és tök jól esett egyébként ebbe az alapvetően komoly és mély drámai sztoriba, hogy van benne egy-két jelent, és akkor kicsit azt érzed, hogy ez most tényleg poén volt.
Igen.
Meg most tényleg tök jó volt, hogy... És jót is tudsz egy kicsit nevetni, hogy olyan stílgel, bármilyennel, hogy valamit csinál Póli, csak akkor... Hát ő a siás,
Meg
egyértelmű.
van írva, ez igen.
Pont így volt megírva.
Igen. És milyen izgalmas, hogy ugye a Stilgar végül is úgy kerül bele a sztoriba, mint egy ilyen apapótlék, tehát kvázi olyan, ugye, mint a Ben Kenobi, a Luke Skywalkernek, miután Owen bácsék meghalnak, és hirtelen fordul az egész. És a vezetőből lesz a vezetett, és fordítva, ami pedig hát nyilván az egyik fő üzenete az egész történetnek, hogy az ilyen karizmatikus típusú vezetőkben mennyire sok a veszélypotenciál.
Igen, viszont nagyon érdekes, azt hiszem, kikemmel, hogy ennek a sztorinak a hőse végképp nem Paul Atreides. Tehát ő nem hős.
Ő nem. Ő egy antihős, igen.
Sőt, ő úgy lesz kvázi hős, hogy végig azt mondja, hogy nem az, és nem
igen.
akarja fölvállalni, és
igen.
amikor viszont fölvállalja, akkor ez egy teljesen tudatos, kicsit pszichopata döntés.
Igen.
Mert amikor tényleg, amit mondasz is, hogy kvázi ő lesz a vezetetből lesz a vezető,
igen.
és hogy neki ezt fel kell vállalni, miközben az egész korábbi 5 óra, ha két filmet nézem, arról szól, hogy el akarja kerülni ezt a jövőt. Azt a jövőt, ahol neki vezetnie kell a felmenek seregeit, ahol meg kell ütközni a császárral, ahol neki dzsihádot kell indítani, az Atreides zászló alatt gyakorlatilag, ugye, ami el is hangzik az első film vége fele. Hogy gyakorlatilag ő ezt elkerülni akarja, és mindent megtesz, hogy ez ne történjen meg. És mégis minden döntése oda visz, hogy megtörténik. És nincs más választása.
Igen, főleg, hogyha emlékszel, amikor már felébred az életvize okozta kómából, és ott ugye elmélkedik az édesanyjának, hogy akkor mi is, meg hogy is, és hogy mondja, hogy sok tízezer útvonalat lát most maga előtt, de csak egy valamelyikben ő és a családja túléli ezt az egészet. És végül is ezzel a saját önös érdekét, hogy ne halljon bele ebbe az egész sztoriban, be vannak, erre ráteszi végül is annak a nagyon sok kimondhatatlan mennyiségű embernek az életét, akik aztán belehalnak a háborúba.
Igen, és hogy itt viszont előkerül a családnak a fontossága.
Uh-huh.
És a bármilyen, ugye, mert ilyen szempontból ez egy érdekes szitu, hogy ugye a Lady Jessica az ágyas a Litónak, mert valamiért nem veszi el.
Ugye azért nem veszi el, mert így akkor ő szabad ágens, akit dinasztikus házasságra még lehet használni. És ezért nem hivatalos feleség, igen. Igen,
igen, ugye nem veszi el az Lady Jessica-t, mégis ott van a fiúk, aki viszont Atreides. Tehát kvázi nem egy fattyú, hanem felvállal fia.
Igen.
És hogy közben mégis csak kvázi a Paulnak a családja, az technikailag a Lady Jessica, meg a Gurney Halleck, akivel viszont
igen.
nem is vér szerint rokon, hanem csak
csak
azért
mindig,
a kardmestere Litónak. És ennek ellenére azt mondja, hogy kvázi a család megmentése, az, hogy az anyja, a húga, az Atreides név fennmaradjon, az neki fontos és elengedhetetlen ahhoz, hogy kvázi válasszon az utak közé, és mondasz, hogy rengeteg utat látok maga előtt, de hogy egy valami oda vezet, hogy, és azon kell akkor elindulni, mert nekünk ez az érdekünk. Miközben ugye ez azt jelenti, hogy akár több 10 000 000 vagy több millió ember halála,
pontosan. Az
a te kezelen fog száradni. És ez ilyen szempontból érdekes, mert valahol a vallási determinizmust is magával hozza.
Hogyne, van egy ilyen nagyon erőteljes ilyen prófétai és valóban vallási fanatizmus kritika persze az egész történetben. Bár ugye, ha végül is ezt a 20. század közepét felől nézzük, akkor végül is már ott már ugye az ideológiáknak is, már a politikai ideológiáknak is megvan ez a vonása, ez a típusú fanatizmusa, úgyhogy végül is minden, ami fanatizmushoz vezet, annak egy nagyon szép kritikája ez az egész gondolatkör.
Kicsit kitekintésként ma ezt látjuk az amerikai politikában, úgyhogy a két szélsőség az akartak fanatikusan követ
igen.
valakit, vagy egy irányt, nem feltétlen egy prófétát, mert azért mondjuk Biden nem nevezném prófétának, Trump már borderline.
Igen, igen.
De hogy ő sem feltétlen, de fanatikusan követik a táborok az irányt. És nincs eljárás, és nincs köztes
nincs
ember.
Kérdés, és nincs semmi.
Nincs igen. semmi, igen. És hogy ilyen szempontból ez a 20. század közepébe gyökerezik, amikor a kommunizmust ugye ott van az, hogy az egypárti vezetés, aktuális pártfőt, ő a szent, akit mi követünk. És ellenben a demokráciánál is ott van azért, hogy tulajdonképpen maga a demokratikus rendszereszmény, amit mi követünk, és nem lehet megkérni ez demokratikus rendszereszmény tökéletességét és hitelességét, akkor is, amikor látjuk, hogy nem az. Lássuk polgárjogi mozgalom. És hogy valahol itt azért ez egy tök jó kritika erre, hogy kicsit gondold végig, amikor valami megkérdőjelezhetetlen, hogy az-e, hogy az jó-e, az a te érdeket szolgálja, most akár itt ugye, ha visszamegyünk, kvázi a, ami meg szimbolikaként rá van húzva, a feudalizmus, akkor meg a pápa fősége. Európában, ami nem kérdés, mert hát a pápa a csúcs, a pápa kvázi a királyok királya. Mert mindenki hatalmat ő lerdezik. Itt az Istentől, de hát ő a földi.
Hát ő a legközvetlenebb csatorna, aminek ehhez köze van. Így van, így van, így van, így van, így van. És továbbra is, hogy mi maradjunk egy picit Amerikánál, most az úrod be nekem, hogy amit egyébként látni, vagy én szerintem legalábbis látni mondjuk az elmúlt 21 pár évben amerikai külpolitika címén is, akár Irak, akár vagy második iraki háború, akár Afganisztán, akár ugye mindegyben benne van ez a keresztes ideológia, hogy akkor majd mi felszabadítjuk, majd mi elviszünk, majd mi megmutatjuk, arab tavasz, mit tudom én, mindenben. Megint csak ugyanígy Paul Atreidesre lefordítva, hogy ugyanígy, hogy van egy eszmény, amit egy a világhoz képest kisebb csoporté, és akkor az rákényszeríti a saját akaratát mindenkire. Kvázi.
És ilyen szempontból viszont az egész sztori kult eleme az a Bene Gesserit.
Igen.
Hogy tetszik, nem tetszik, itt igazából mindenki a játékszerük, és ugye amikor azon gondolkodnak, hogy a Harkonnen öcsi a Felda utával mi lesz, meg hogy ő majd jó-e tenyésztése.
Igen.
Ott, hogy nekem kicsit az Enders Game ugat be, amikor a Harrison Ford beszél arról, hogy az apja lótenyésztő.
Igen, tényleg. Aha, igen.
Hogy itt ugyanaz, hogy kvázi nem abban gondolkodok, hogy ő jó embere, alkalmas az égvilágon bármire, hanem azon gondolkodok, hogy tenyészthető-e.
Igen.
Alkalmas arra, hogy majd az ő magvát valahogy tovább vigyük, és az ő génállománya az alkalmas arra, hogy majd aztán, és fel sem merül semmi olyan benne, hogy bármilyen érzelmi szempont közrejátszana, bármilyen hatalmi szempont, szimplán ez a nagyon hosszú távú projekt, amit néznek.
Igen.
Bár közben nekem jut eszembe, hogy ilyen szempontból viszont a tisztelendő anyák egy kicsit vakok is. Mert a politikai realitással viszont nem foglalkoznak azzal, hogy közben, ha például ugye ő idézik ezt a dinasztikus válságot, az alapvetően háborút fog jelenteni. Mert hát bárki szerzi meg aztán a tróntost, akár úgy, mint ugye Paul, hogy azt mondja, hogy elvesz a császárlányát, az azt jelenti, hogy az egyik ház kiemelkedik a többi közül. Mert nem lehet azt mondani, ez az előző dinasztia, hanem az ugye, hát véget ér, mint mondjuk az Árpád ház.
Igen.
És akkor viszont mi van? Mert azon már nem az a ház. És akkor tulajdonképpen egy... Ha úgy vesszük, tulajdonképpen Paul csak beleszól ebbe a polgárháborúba, és eldönti, hogy melyik ház legyen az, amelyik kihívó. Ahelyett, hogy mondjuk a Bene Gesserit eldönteni, melyik ház lesz a kihívó.
Igen. Bár mondjuk ebben ugye az is benne van, hogy a Bene Gesserit ebből a szempontból védelmet élvez mindenkivel szemben. És ezt a hatodik regényig megtartják ezt a helyzetüket, hogy akármilyen szörnyű dolog történik, akár mekkora átalakulások vannak a galaxison vagy az impériumon belül, mindig képesek megmaradni, és tudják tovább szőni a hálójukat, hogy arról van szó. Emiatt, hát végül is miért is foglalkoznának ilyen csipcsuk dolgokkal, mint hogy éppen aktuálisan ki fog uralkodni, de ez meg tökéletesen összhangban van ugye azzal, amit az előbb a tenyésztéssel kapcsolatban mondtál, hogy nem az erkölcs, vagy nem a morál, nem a jelen pillanatnak a bármilyen módon való befogadásával foglalkoznak, hanem tényleg valami nagyon messzivel, amit nem tudunk mi egyszerű halandó befogadni.
És nagyon, tényleg nagyon messze az egyszerű átlag ember gondolkodásától, mert ez tényleg nekünk egy ilyen, most azt mondjuk, akár egy százig belőle gondolkodni, az egy borzasztó nagy idő. És eszedbe sem jut, hogy abban nyilván gondolkodj, miközben mondjuk a Bene Gesserit még hosszabb távra tekint.
Igen.
És jó, mire ide jutunk, ugye a sztori az addig, amit itt beszéltünk, hogy tulajdonképpen már megvan a potenciális messiás jelölt, de hogy hát az elmúlt 10 000 év
eredmény. Kérjük hozzá, igen. És ha minden igaz, lesz ez a Prophecy című sorozat, amit nemrég fejezték talán már be a forgatást, vagy valahogy éppen tart, az minthogyha pont az Imperiumnak az alapítása környékén játszódna majd, amikor a Bene Gesserit létrejön, stb. És elkezdik ezt a nagyon hosszú távú tervet kidolgozni. Reméljük, hogy jó lesz. Azt nem tudom sajnos megmondani, hogy ez mennyiben olyan műsor, ami teljesen saját ötleten alapul, vagy pedig mennyire vesz a Frank Herbertnek, a fiának, a Brian Herbertnek a könyveiből, aki ugye azóta írt 20-at még, amit a kemény vonalasok nem nagyon tekintenek a kánon részének.
Ezt akartam mondani, hogy jót eddig nem hallottam.
Én sem. Pedig hát ráadásul azok is úgy készültek, hogy egy egyébként elismert science fiction íróval készítette őket együtt, vastagon az apjának a jegyzetein alapulva. Lehet, hogy jobban jártunk volna, ha azt csináljuk, mint a Christopher Tolkien, hogy nem tovább írja, csak amit lehet gondoz, és kiad.
Azt akartam mondani, hogy a Christopher Tolkien is gyakorlatilag azt csinálta, meg csinálja, most már csak csinálta.
Csináltam, mert tudom, mindent, igen.
Hogy gyakorlatilag az apjának, ami jegyzete volt, azt mondjuk annyira csinosította, hogy kiadható legyen.
Mire muszáj, igen.
De hogy amúgy nem nyújt hozzá, jó, mint a Fater leírt, tök jó, meg akkor az univerzumot.
Ez egy sokkal alázatosabb hozzáállás, ez itt nem sikerült sajnos.
Igen, ez nem volt a részéről végig gondolva, ilyen szempontból is nagyon fura, hogy ezt így mennyire. De viszont tényleg érdekesen látni az Imperiumnak a születésére, hogy ezek a dolgok hogy indulnak el. És hogy tényleg gyakorlatilag hogy jutunk el oda, hogy létrejön egy ilyen tényleg borzasztó fura rendszerünkben, benne van kódolva a katasztrófa.
De valahogy azzal, hogy éppen hogy egyensúlyban van tartva, egészen addig, amíg az a bizonyos homokszembele nem kerül a fogaskerekek közé, addig gond nélkül működik.
Szó szerint homokszem ugye, ha már a
kész. Igen, igen.
A második, amit én most így gyorsan felírtam magamnak, hogy tulajdonképpen a Paul Atreides nem hős, viszont a Fremenek áldozat. Kicsit a saját beléjükölt mantra miatt, kicsit azért, mert Paul felhasználja őket.
Pontosan, tehát hogy azzal, hogy nekik kvázi determinálva vannak arra ezzel a helyi vallásváltozattal, hogy aztán ők ebbe az egészbe így menjenek bele, hát szinte a sziklaszít szélén állnak, és csak éppen egy pici lökés kell nekik, hogy ebbe beleessenek, és ezt Paul maximálisan hozzanak, ugye emiatt se tud nagyon külös lenni.
Igen. És nem csak a háború és minden egyéb elintása miatt, hanem azért, mert gyakorlatilag itt van egy négy csoport, ami azt reméli, hogy majd ő a jó és szebb jövőbe vezeti őket, hogy az ölt újra az Anakin és hasonlók, és ehhez képest mégis. És ilyen szempontból érdekes, hogy a zöldítési projekt, hogy az életvíze hogy kész, hogy gyakorlatilag férgek képtelenek élni a vízben.
Így van.
Viszont ahhoz, hogy a fűszerelő álljon, ahhoz kellenek a férgek.
Így van.
És ugye próbálkoztak más bolygón, de nem sikerült. És hogy gyakorlatilag az Arrakis ezért sose lehet úgy zöldíteni, ahogy ezt a Fremenek szeretnék. Plusz az is egy érdekes kérdés, hogy ha zöldíted az egészet Fremen kultúrával, mi lesz? Ami erre a környezetre épült, és gyakorlatilag a kulturális elemei és normái, azok mind arról szólnak, hogy alkalmazkodunk ehhez a környezethez.
Ez rettenetesen nehéz világhoz. Hát tudom ajánlani, hogy akkor folytasd a harmadik meg a negyedik regénnyel, megadja az összes választ, mert ott már elint, sőt, már igazából, ha jól emlékszem, akkor a második regényben is már szó van a zöldítésnek.
Ott is már haladnak, vagy valami történik valahol.
És hát a negyedik regényre, nem tudom, spoilerezzek, ne spoilerezzek.
Nyugodtan szerintem, mert...
Tehát a negyedik regényre...
Aki elolvas, sem egyébként, nem ez a...
Tehát úgyis elfelejti mindenki, mire oda jut, szerintem, azt mondja magát. Tehát a negyedik regényben ugye a Paulnak a fia, a Léto uralkodik, önként hát kvázi egyesül a homokférgeknek a fiókáival, ezekkel a homoksugérekkel, és ő belőle is egy ilyen nagyon furcsa transformáción keresztül félig homokféreg lesz, emiatt hát egy 3500 évig uralkodik, azt hiszem, tehát vége van a harmadik regénynek, eltelik 3500 év, és akkor kezdődik a negyedik, amikor már csak az egyenlítő környékén van egy sivatagi sáv meghagyva, ahol a férgek is tudnak létezni, illetve valamelyest tudnak ugye még fűszert termelni, de az egész bolygó egyébként már nagyjából valami nagyon hasonlít a földgolyó, csak nagy óceán nélkül. És hogy a másik kérdésed is választ adjak, ekkor a sivatagi a vidéknek a szélén élnek még Fremennek, akik kvázi hagyományőrzik már csak azt, ahogyan az eredeti Fremennek éltek, őket úgy is hívják a szövegben, hogy múzeumi Fremennek. Tehát teljesen valóban, ahogy jött, úgy vége van az egésznek egyszerre.
Ez érdekes, és itt viszont nagyon érdekes megnézni a filmbe, hogy a Stilgárék mennyire szeretnék azt a jövőt, ahol, és közben kvázi a Csányi féle csoport viszont mennyire nem. És bár ők is azt mondják, hogy a szebb jövőt szeretnék, és a zöldebb Arrakiszt, viszont közben ők azt mondják, hogy el kell vetni ezeket a vallásos dolgokat, és a felek csak magukra számíthatnak ebben a sztoriban.
Igen, ez lenne az igazán jó. Csak hát ez meg ugye nyilván a birodalmi érdekbe ütközik. Nagyon nagy kérdés marad, ezen nem tudom, hogy mennyire érdemes spekulálni, hogy tegyük fel, hogy az egész konfliktus így nincs, ez az egész Harkonnen Atreides Corrino 3-as probléma nincsen, és elég vizet össze tudnak gyűjteni ahhoz, hogy akkor ebből valamit tudjanak vele kezdeni. Hogy az biztos, hogy nagyon hamar a birodalmi ellenállásba fulladt volna.
És viszonylag nehéz lenne elintetni a nyomait. Mert
igen.
Ott egy dzsungel az Arrakiszon, basszus, tehát hogy azért...
Igen, igen. Bár ugye tudjuk azt, hogy a déli féltekét ugye azt nem figyeli meg senki, ott direkt le van fizetve az űrliga, hogy oda ne küldjenek műholdat, meg ilyeneket, tehát ahogy ugye nem tudják, hogy nem néhány tízezer, hanem sok millió Fremennél igazából a bolygón, úgy végül is a déli féltekével ezt is el lehetne játszani, de hát az mégiscsak előbb-utóbb csak átterjedne, és akkor meg csak a baj lenne belőle.
Előbb-utóbb valakinek fel fog tűnni, hogy és nyilván igen. Ugye itt az űrligának is ott van benne az a része, hogy oké, amíg ez rájuk nem veszélyes, de hát amikor a fűszer kezd el apadni, akkor rájuk is veszélyes.
Akkor ez már csak veszélyes lesz, így van, így van.
Ezért ez egy nagyon összetett konfliktus ilyen szempontból, és előbb-utóbb, ahogy beszéltük is, hogy már ott a dinasztikus válság problémája. Ha nincs az egész Harkonnen Atreides dolog, ha nincs az, hogy Paul megszületik bármi, akkor is lett volna
valami. Valamiféle polgárháborúszerűség, igen.
Paul ilyen szempontból csak berúgta az ajtót, hogy előbb.
Igen, illetve hogy azért azt ne felejtsük el a katonai potenciálnak a kérdését, hiszen addig, amíg a Fremenek visszavonultan élnek az Arrakiszon, addig az impériumot végül is a császárnak a szardaukarjai uralják. Tehát, hogy ők az egyetlen egy igazán potens hadsereg, ami végeredményben lehetséges, hogy adott volna lehetőséget valamilyen olyan átmenetre, ami nem ennyire zavaros, de hát ezt se tudjuk meg már sosem.
Igen, meg érdekes kérdés, hogy felmerült volna nőági öröklés.
Igen, hogy császárnő, vagy akármi esetleg, igen.
Mert tulajdonképpen az Illa miért nem lehetne ugye a császárnő?
Igen. Aki ugyanúgy fogadhat magának egy ágyast, aki férfi, aki aztán hozhat magával további örökösöket végül is, de valóban.
Igen, nyilván azok mind lehetnének a lányok, mert Bene Gesserit, de hogy tulajdonképpen nem probléma, mert tovább lehet vinni a házat.
Igen.
De ugye, ez már mi lett volna a része a sztorinak.
Igen.
És
igen.
Az, hogy igazából hova lehetne az egészet kivinni, hova futatott volna ki, és így jön vissza viszont a vallási determinizmus, hogy egyszerűen Bene Gesserit felépítette azt, hogy valahogy, de lesz egyfajta konfliktus, mert a messiás azt nem mehet csak úgy el az egész buliba, hogy abba lehetett volna esetleg bízni, hogy kvázi a messiás valahogy kerül úgy a trónhoz, hogy kvázi... Ugye hasonlóta, hogy ugye ez fiú, tehát hogy kvázi megszületik a Lady Jessica és a Leto Atreides lánya. Összeházasodik a Fedrautával, akinek születik egy fia, és az kvázi az Illánnal, és akkor megvagyunk.
Igen.
De hogy...
Ami ráadásul ugye még azért is működhetne, hiszen Irulan hercegnő is része ennek az egész rendnek, tehát hogy megparancsolják neki, akkor ő hozzám egy kész, ennyi.
Igen. És de ilyen szempontból viszont ott van az egész rendszerben az, hogy de a determinizmusok okozzak az egész veszélyt. A Bene Gesserit vesztét is, mert elterjesztik a galaxisban a legendát, amit csak várja ugye a pillanatot a menekülni kényszerű Lady Jessica-t a fiával.
Igen.
Ami az ő hibájuk, és közben előidézik ezt a birodalmi válságot.
Igen.
Ami miatt megkialakul a másik rész, a politikai probléma. Én azt mondom, hogy ilyen szempontból egyébként a Dűne egy borzasztó komplex világ, és egy nagyon-nagyon jól kitalált, jól felépített világ, és tényleg, hogy annyi science fiction mű inspirálódott utána.
Igen, a legtöbben csak vágynak arra, hogy tudjanak valami ennyire következetesen kitalált, de nagyon komplex dolgot összehozni.
Egyébként, hogyha most kvázi mondani kéne, olyan science fiction műveket, amik korszakalkotóak voltak, hogy akárhol lehetne mondani a világok harcát, a H.G. Wells-től. Nekem mondjuk ilyen a csillagközi invázió Heinlein-től, ugye nem a film, hanem a könyv.
Nem a legényeje.
Ugye szokták mondani a szép új világot, meg ebben ugye az Isaac Asimovnak a művei, ugye mert a robotika miatt, és most nem fog eszembe jutni két szerző, de ami a Stalkert iklette a mű címe jut eszembe. Valami a tópart.
Igen, ehhez nekem is már késő van, hogy most azonnal beugorjam. Oké, ezt mindenki nézze meg otthon magának, ha most Ádám éppen nem googlezett ki gyorsan.
Hát nem lesz meg. Ha csak, de ha már szem, akkor maradjuk annyiba, hogy tessék kommentbe megírni.
Igen.
Piknik az árokparton, megvan. Strugacki, Piknik az árokparton. Szóval, hogyha a Skiffynek azokat a nagy klasszikusait kell mondani, amik a Skiffy, akkor tulajdonképpen ezeket lehetne könyvből, és a Dűnét, mint.
Igen.
És tulajdonképpen ez mind megjelenik 70-es évek végéig.
Igen, igen, igen. Azóta pedig már csak ezeket variálják sok szempontból az újabb, akár filmszerzők, akár regényírók, igen.
Igen, ezek vagy különböző kombinációra veszélyesebb megoldásai. De igen. Ezek már azok a science fiction alapok. És hogy ilyen szempontból a Dune univerzum, tényleg, ahogy mondtuk, hogy a Star Wars-ot megiklette, a Warhammer univerzumban vannak benne látható elemek, és ezer más helyen is, ezer más modern sci-fi-ben látsz benne elemeket, hogy ilyen szempontból borzasztó nagy csoda, hogy egy ilyen mű elkészült, hogy vagy hatalmas szerencse kell ahhoz, hogy valaki ilyet tudja írni.
Igen, mondjuk a szerző sem kapott el, hiszen a 40-es évei közepén volt, amikor ez a regény kijött. Tehát ez nem egy ilyen ifjonti valami, amiért te csak így kipattantolod, hanem ahogy a Tolkien is nagyon sokáig gondolkodott az egészen, még lett belőle egy hobbit, meg utána egy gyűrűk ura, úgy ő is, szerencsére.
Szoktak is poénkodni, a Tolkien ugye írt egy nyelvet, amihez kellett neki egy lore.
Igen, és igen, pontosan.
Itt azért ez nem ennyire durva, tehát ez a csávó ez lort akart írni elsősorban, és utána jött rá, hogy hozzá kéne írni többit.
Igen, hiszen ugyanazzal a problémával szembesülünk most is, mint amivel ő szembesült, hogy elkészült a nagy mű, és a lakosság meg az olvasók elkezdték ünnepelni, hogy Paul Atreides a hős, holott az egész pont nem erről szól, és most is van azért időnként egy ilyen félreértés szerintem az interneten, hogy ez nem jön át.
A te kommentáltál is hozzá, a Mindsetnek az oldalán volt a Paul Atreides hős. Igen. Én ezt csak azért láttam, mert kommentető hozzá, az nagyon jó volt.
Igen, tehát, hogy megint szükség van arra, mert ugye végülis a Herbert nem akar több regényt írni erről, csak aztán muszáj volt megírni a Dűne messiását, hogy tisztázza a helyzetet, és akkor elkapta a flow, és elkészült a többi szöveg is, szóval most is kell egy tisztítás szerintem ezzel a harmadik filmmel.
Igen, és azt hiszem, tényleg bárki elolvas, de a könyv végén sem volt az érzésem, hogy Paul lenne a hős. De a másodikban meg tényleg teljesen egyértelművé válik, hogy ő maromi messze áll a hőstől.
Igen. Cserébe legalább az ilyen zsarnok, aki aztán igyekszik megkövetni saját magát, és próbál szembenézni a hibáival.
És aki igyekszik kegyes zsarnok lenni, de a zsarnok sose lehet kegyes, mert az uralma mégiscsak zsarnoki, és ez meg tulajdonképpen már a hatalomnak az eredetét firtató filozófiai Igen. fejtegetés, hogy... Hogy?
Igen, olyan szépek azok a gondolatok, amiket ugye Létó Herceg mond az első filmben arról, hogy a jó vezető hogyan működik. Aztán lássuk, hogy ez hogyan megy a gyakorlatban, az mindig a nagyon nagy kérdés, hogy megvalósítható-e.
És a durva, hogy neki se teljesen megy. Neki még hát nem,
csak hát ugye belebukik. Tehát hogy az a baj, hogy mivel a környezet olyan, hogy ezeket az elveket nem tartja tiszteletben, lehet itt akár a császár, akár a Harkonnennek akárki, így ez lehet, hogy lokálisan egy nagyon pozitív dolog, de a globális játéktéren viszont az önfeladással állják kvázi.
És amikor egy szóba is kerül, amikor talán a Paul meg is jelzi, hogy az apja miért nem utasítja el? Miért nem mondja azt, hogy neki jó itt a Cardanon, ő nem megy az Arrakisra.
Igen.
És akkor ugye megmagyarázza, talán vagy a Görnihelek, vagy az anya magyarázza el neki, hogy az apád nem lehet úgy, hogy azt mondja, hogy a császár parancsa. Nem mondhatja azt, hogy nem.
Ezt muszáj, igen.
Igen. Ez szerintem egy gyönyörű záró gondolat.
Maximális egyetértek veled.
Nem tudom, hogy tényleg van esetleg valami gond, mert egyébként erről nagyon sokat lehetne még beszélni, ha bárkinek
Igen.
bármi ötlete van.
Ez egy kivelékthetetlen téma ebből a szempontból. Mindig, amikor ilyesmiről szó van, szerintem csak úgy egy-egy dolgot egy kicsit körül lehet járni, de az egészet sohasem.
Itt hagytunk ki,
Úgyhogy...
írjátok a kommentbe, és majd lehet, hogy visszatérjünk rá.
Igen, mindenképpen.
Mi az, amiről most nem beszéltünk ebbe a körülbelül 1 óra 10 pár percbe?
De szívesen hallanátok róla, úgyhogy nagyon szívesen,
Igen,
persze.
igen, igen. Úgyhogy köszönöm, hogy beszélgetünk, mert szerintem ez megint egy nagyon jó beszélgetés lett.
Én köszönöm, hogy visszahívtál, maximálisan máskor is nagyon szívesen jövök majd.
És spoiler alert, terve van.
Pontosan. Remélhetőleg az is még itt a következő egy-két hétben majd megtörténik,
Igen,
igen.
igen. Úgyhogy köszönjük, mindenki megnézte, szokásos dolgokat most nem sorolom föl, mert mindenki már tudja. És akkor mindenki, tényleg köszönjük még egyszer a megtekintést.
Köszi nektek!